Kínában elkészült a világ leghosszabb gázvezetéke, 7 hónappal a kitűzött határidő előtt. Az Atomenergia Hivatal jóváhagyta a Paks 2 első betonöntéséhez szükséges előzetes biztonsági jelentést. A szlovák belügyminiszter szerint terrortámadást készíthettek elő a Barátság kőolajvezeték ellen. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több mint fél évvel a tervezett határidő előtt készült el a világ egyik legnagyobb kapacitású és egyben leghosszabb gázvezetéke Kínában. Az 5111 kilométeres, 1,4 méter átmérőjű csövön maximálisan 120 bár nyomáson érkezhet majd az orosz nyersanyag a távol-keleti ország iparilag legfejlettebb keleti partvidékére, egyebek közt Sánkhájba. A tervezett éves szállítási mennyiség Kína jelenlegi gázfelhasználásának nagyjából a tizede. A részletekről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
Gyakorlatilag ez a projekt kapcsolódik a Szibéri Ereje 1 nevű vezetékhez, és lehetővé teszi azt, hogy a kínai-orosz határról gyakorlatilag a gáz eljusson a belső kínai piacokra, többek között Sánkhájba, és lehetővé teszi például azt is, hogy a Szibéri Ereje 1-nek a kapacitásait teljesen kihasználják a kínaiak. Körülbelül most 38 milliárd köbméteres az éves kapacitás, amit a kínaiak ebből a Szibéri Ereje vezetékből tudnak földgázt vásárolni. Maga egyébként a Szibéri Ereje vezetéknek a kapacitása ennél nagyobb, csak kínai oldalról ez volt az a tervezett kapacitás, amit ők ki akartak építeni. Tulajdonképpen egyébként ezt a mennyiséget most teljes mértékben megveszik a kínaiak, tehát azt lehet mondani, hogy 5 évvel az indulás után ez a vezeték elérte a névleges kapacitásait.
És már a szállítás is megindult rajta, vagy még a műszaki átadás nem történt meg?
Én úgy tudom, hogy most már a december folyamán el fogják érni ezt a kapacitást, tehát hogy tulajdonképpen a vezeték most már kész van. Magán a Szibéri Ereje vezetéken egyébként a 2019-es indulás óta megy a földgáz, csak jóval kisebb mennyiségben, mint a névleges kapacitás. Különösen egyébként az orosz-ukrán háború intenzív szakaszát követően indult be nagy mértékben ez a Kína felé történő szállítás. Részben azért is, mert ugye Oroszországnak rengeteg feles gáza lett azáltal, hogy Európa felé nem szállított.
Ez a 38 milliárd köbméter, ami a magyar felhasználás 4-5-szöröse, az éves felhasználás 4-5-szöröse, ez mekkora az orosz kivitel szempontjából arányaiban, és mennyi a kínai import szempontjából?
Igen, ez egy érdekes kérdés, ugyanis Kína most már a legnagyobb vevői között van az orosz földgáznak, hasonló mennyiséget ad el egyébként Oroszország, Törökország felé, illetve tulajdonképpen az Európai Unió felé is körülbelül hasonló a mennyiség. Hozzá kell tennem azt, hogy korábban az Európai Unió felé a mostani mennyiségnek azért a 4-5-szörösét szállította Oroszország, ugye a 2021-es évben ez 155 milliárd köbméter volt, tehát ez a 38 milliárd köbméter azért ennek mondjuk a negyedét jelenti csak, de hogyha a mostani külpiaci értékesítést nézzük, akkor durván Kína a harmadát teszi ki a teljes orosz exportnak.
Milyen tervek vannak? Növelni akarja-e Oroszország a kivitelét Kínába? Illetve Kína számített több orosz nyersanyagra, mert ugye Xi Jinping néhány évvel ezelőtt jelezte, hogy igen erős zöldítésbe, vagy legalábbis az energia előállítás megtisztításába kezd. Értette részben ez alatt azt, hogy a sok szénerőmű helyett sokkal tisztább gázerőműveket állítanak tucatjával üzembe Kínában.
Kína politikája nagyon érdekes. Egyrészt tudni kell róluk, hogy ők mindig a diversifikációban érdekeltek, tehát egy forrásból egy nyersanyagot nem szeretnének nagyon sokat vásárolni, és ez igaz egyébként az orosz földgázra is. Oroszország számára egyébként két lehetőség nyílik arra, hogy növeljék a földgázszállítást Kína felé. Egyrészt van egy cseppfolyós lehetőség, itt beleütköznek többek között a szankciókba. Például az egyik legnagyobb gondjuk most, hogy a Jamal-félszigeten lévő nagy projektjük az év jelentős részében áll, ugyanis olyan kapacitású és olyan tudású LNG szállító hajókat nem sikerült vásárolniuk, amelyek jégtörő képességgel bír, ugyanis ezt egy dél-koreai cég szállította volna itt a Novatek Jamal-félszigeten lévő új projektjéhez, azonban ez a dél-koreai cég a szankciók miatt ezt a szállítást megtagadta, tehát ez mondjuk jelentős mértékben korlátozza Oroszország lehetőségét például az LNG termelés és export felfuttatásában. A másik lehetőség a nagyon régóta hangoztatott szibériai ereje 2 vezeték. Itt az alapvető probléma szerintem kettős. Egyrészt Kína nem igazán hajlandó magas árat fizetni az orosz földgázért. Többször elmondták például azt, hogy ők az orosz belföldi árhoz közeli árat hajlandóak ezért fizetni. Másrészt maga ez a projekt is egy rendkívül drága projekt. Ugye a szibériai ereje egy önmagában egy kb. 70 milliárd dolláros projekt volt. A szibériai ereje 2, ami ugye más helyről, tehát a Jamal-félsziget környékéről hozna földgázt, nem Kelet-Szibériából, ennek a költsége valószínűleg ennél magasabb lesz, ez pedig ugye Oroszországnak a mostani helyzetbe kellene megfinanszíroznia, ami nem egy egyszerű kérdés.
A kínaiak beszállnának, vagy beszállhatnának egy Oroszországon belüli földgázvezeték fejlesztésbe? Vagy nekik ez nem érdekük, mert hogy igazából így is úgy is eljut hozzájuk majd a földgáz, miért fordítsanak erre forrásokat?
Én azt gondolom, hogy erre lesz lehetőség. Magát egyébként a szibériai ereje egy vezetéket is sok esetben kínai beszállítók, illetve kínai építőcégek gyártották. Nem véletlenül egyébként, hogy a projekt viszonylag gyorsan be is fejeződött, tehát egy 5 év alatt meg tudták ezt építeni orosz oldalról. Nyilván ez a feltételektől függ. Nagyon jó kihasználja most ugye Kína Oroszország nehéz helyzetét. Próbálnak alkudni azon, hogy hosszú távon milyen áron vásárolhatnak földgázt, és hát nyilván az a fontos feltétel és fontos szabály is a szemük előtt lebeg, hogy ne vásároljanak túl sok földgázt Oroszországtól. Ezt többször egyébként ki is fejtették ki a kínai fél, hogy hát tanulnia kell ugye Európa hibáiból, nem szabad egy forrásra túlságosan sokat alapozni, különösen egy olyan forrásra, mint Oroszország, amely hát mutattatta arra példát, hogy adott esetben visszaél ezzel az erőfölényével.
Kína honnan szerez még be jelentős mennyiségben földgázt?
Egyet van egy nagyon jelentős saját termelése, ezen kívül vezetéken Közép-Ázsiából is vásárolnak földgázt, illetve a cseppfolyós földgáznak van nagyon fontos szerepe, elsősorban a Közel-Keletről, illetve Ausztráliából vesznek nagyon sok cseppfolyós földgázt. Nagyon érdekes, mert a cseppfolyós földgáznak van egy nagyon fontos felhasználási területe, ami most nagyon fejlődik, itt nagyon nő Kínában, ez pedig a nehéz gépjárművek, ahol a dízel meghajtást sok esetben cseppfolyós földgáz meghajtásra cserélik le. Ennek hatására egyébként Kínában a dízelfogyasztás már csökkenő tendenciát mutat, havonta egy olyan 5-7 ezer nehéz gépjárművet adnak át cseppfolyós földgáz meghajtással Kínában.
Honnan tudja még jelentősebben növelni a bevitelét? Milyen egyéb források vannak, ahonnan újabb mennyiségben vagy nagyobb mennyiségben tud földgázt venni? Mert ugye egyébként erről többször beszéltünk itt az energiavilágban, hogy tulajdonképpen Európa is egyfajta versenytárs, akár az Észak-Amerikából induló, vagy Kínába érkező, vagy Európába érkező cseppfolyósított földgáz szempontjából. Szóval honnan tud még Kína jelentős mennyiségű földgáz beszerezni? Hol vannak még ilyen lehetőségek, ilyen kapacitások?
Valóban Ázsia és Európa között van egy komoly verseny az LNG szállítmányok iránt. Az a jó hír mindkét fél számára, hogy 2025-től kezdődően lesz egy nagyon komoly felfutás a globális LNG kínálatban. 2030-ig közel 50%-kal nő a teljes globális kínálat, tehát ez egy nagyon komoly növekedést jelent. Itt ugye Katarnak van egy jelentős projektje, ami 2026-27-re lesz kész. Az első támukban több szereplő is ugye bővíti az LNG termelési bázisait, illetve kisebb országok is, például Malajzia vagy Mozambik új szereplőként megjelenhet a piacon. Malajzia egyébként nem most is szereplő, de mondjuk Mozambik egy jelentős potenciállal rendelkező és új szereplő lehet. Tehát több forrás is van, ahonnan egyébként Kína növelni szeretné a cseppfolyós földgáz felhasználást. Részben ugye már említett mobilitási célok miatt, tehát a nehéz gépjárművek átállítása LNG-re, ez folyamatos náluk, illetve az LNG-t visszagázosítva egyre inkább használják a nagyvárosi fűtési rendszerekbe, ugye ez nagyon tiszta, illetve különböző vegyipari felhasználásokba, tehát úgy néz ki, hogy Kína növelni tudja, és növelni fogja az LNG importját a jövőben.
És visszatérve Oroszországra, november végén elértük a háború 1000. napját. Mit tudunk most az orosz kitermelésről, illetve az orosz kivitelről? Hogyan változott ebben a több mint 1000 napban? Mennyivel csökkent vagy csökkenhetett az oroszországi kitermelés, a kivitel, és ezáltal Oroszország bevétele ebből a nyersanyagból?
Hát jelentős csökkenés volt ugye a termelésben. Említettem, hogy körülbelül 100 milliárd köbméterrel kevesebb orosz földgáz érkezik 2021-hez képest az Európai Unióba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a termelést is mennyivel kellett Oroszországnak csökkentenie, hiszen ezzel a földgázzal más esetben nem tudnak igazán mit csinálni, hát maximum ugye elégetik, elfáklyázzák ezeket, de hát ez nem egy jó hasznosítás. Tehát ilyenkor az történik, hogy főleg a tisztán gázmezőket megpróbálják a termelő cégek, főleg a Gazprom ugye elfojtani, és hát az azt jelenti, hogy mennyivel kisebb a termelése is a vállalatnak. Na most a bevétel az egy nehéz kérdés, ugye a földgázár rendkívül volatilisen változott és alakult az utóbbi időszakban, és hát ugye az orosz cégek, mondjuk a Gazprom vagy a Novatek ugye nem csak külföldre, hanem elsősorban a belső piacra termel földgázt, ahol viszont ugye nagyon alacsonyak az árak, általában a termési költségtől alig nagyobb árak vannak ezen a belső piacon, tehát valószínűsítem, hogy azért az árbevételük jelentősen csökkent, ugye azt tudjuk, hogy a Gazprom 2023-ban jelentős veszteséget szenvedett el. A 24-es számok valamelyes már biztatóak, de hát én azt hiszem, hogy a cég nyeressége így is nagyságrendekkel elmarad attól, ami a háború előtt volt, vagy amikor ugye a Gazprom Európában 40%-os piaci részesedéssel bírt.
Mit látunk a világpiacon? Az elmúlt hetekben a 30 euró körüli földgázár 45-46 körülire emelkedett, ami egyébként legalábbis a statisztikák szerint az elmúlt decemberi, november végjáról megegyezik, vagyis minthogyha hasonló mintázatot követne. Miből adódik ez a majdnem 40-50%-os áremelkedés így a szezon elején?
Több oka is volt ennek az európai gázáremelkedésnek az utóbbi néhány hónapban. Egyrészt a novemberi időjárás az lényegesen hidegebb volt, mint az elmúlt két év, vagy mint a hosszú évek átlaga. Tehát itt azért a fogyasztásban volt egy jelentős megugrás az utóbbi néhány hétben. Aztán egyéb tényezők is hozzájárultak ez az emelkedéshez, például az, hogy az ázsiai LNG kereslet megugrott, ezzel jött az ázsiai LNG árak is megugrottak. A cseppfolyós földgázárak emelkedése pedig Európában is ugye emelkedést okoz, hiszen tulajdonképpen a legutolsó, vagy a úgynevezett marginális beszállítók, azok ugye alapvetően a cseppfolyós földgáz beszállítók erre az európai piacra. Végül pedig megemlíteném azt, hogy Norvégiában is nagyon hosszú és rendkívül mély volt, úgymond a karbantartási szezon, tehát Norvégia a legnagyobb ugye vezetékes beszállító kevesebb földgázt tudott juttatni a kontinens felé.
Mire lehet számítani a következő hónapokban? Elméletileg január-február a leghidegebb hónapok következnek. Jelentősen 50 euró fölé mehet a földgázára? Vagy maradhat ez az 50 euró körüli, akár 50 euró alatti is, talán a szezon végéig?
Én nem számítok arra, hogy jelentős áremelkedés legyen itt a következő hetek során. Ugye egy nagy kérdés van, ami hát ugye izgatja a piacot, hogy vajon mi lesz az ukrajnai gáztranzitnak a kérdésével. Lesz-e január 1-e után tranzit? Ugye a helyzet az az, hogy Oroszország és Ukrajna között idén, december 31-én lejár a hosszú távú gázszállítási szerződés. Alapvetően a piac arra számít egyébként, hogy valami fajta megegyezés lesz a felek között. Valószínűleg úgy, hogy különböző harmadik fél, tehát egyéb szállítási cégek közvetítőként beállnak majd az orosz és az ukrán fél közé, és így valamilyen módon fel lehet majd tartani ezt az ukrajnai gáztranzitot. Egyébként maga a gáztranzit az tulajdonképpen mind a két félnek, tehát Oroszországnak és Ukrajnának is az érdeke, tehát hosszú távú szerződésen kívül is így azért lesz valami fajta szállítás. Ez jelent egy komolyabb kockázatot. Az is könnyen elképzelhető, én erre számítok le inkább, hogy ezek az új módszerek, vagy ezek az új struktúra, ez lassan épül fel. Tehát lehet, hogy januárban még nem látunk mondjuk jelentős tranzitot, de február-márciusra már lesznek olyan megállapodások, amelyek biztosítják ezt a gázáramlást. Tehát én azt hiszem, hogy a piac meg fogja oldani ezeket a kérdéseket, és jelentős áremelkedés nem lesz itt Európában.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Országos Atomenergia Hivatal jóváhagyta a paksi atomerőmű beruházás úgynevezett első betonöntéséhez szükséges előzetes biztonsági jelentést, ami a projekt újabb fontos állomása, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A részletek Kalapos Mihálytól.
Szijjártó Péter elmondta, az illetékes hatóság által engedélyezett lépés az egyik legfontosabb mérföldkő egy nukleáris létesítmény építése során.
megkaptuk az engedélyt arra, hogy a Paks 2 úgynevezett első betonöntése megtörténhessen. Ennek az előzetes biztonsági jelentésnek az elkészítéséhez szükséges volt a résfal megépítése, és szükséges volt begyűjteni a talaj szilárdítás során eddig keletkezett tapasztalatokat is.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint ez az engedély azt is jelenti, hogy az első betonöntése nyomán majd ez az atomerőmű már egy hivatalosan is építés alatt álló nukleáris létesítménynek minősül, mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Az első beton öntésére a jövő év elején kerülhet majd sor. A paksi atomerőmű a legnagyobb létesítési engedéllyel rendelkező nukleáris projekt ma az Európai Unió területén. A munkaterületen már ezren dolgoznak. Zajlik a talajkiemelés 23 méteres mélységig.
A talajszilárdítás során a földbe lefúrni szükséges 75 ezer cölöp közül 39 ezer, azaz már több mint a fele a földben van, tette hozzá a miniszter.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításához szükséges törvénymódosításról és a Paks 2 projekt megvalósításához szükséges jogszabály módosításáról tartottak általános vitát a parlamentben. A részletek Domanics Andrástól.
Az előterjesztő Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára szerint ma az atomenergia a legmegbízhatóbb, legolcsóbb és nemzetközi szervezetek szerint is a leginkább környezetbarát áramtermelési mód. Magyarországnak elemi érdeke a jelenlegi erőmű üzemidejének meghosszabbítása és Paks 2 megépülése, tette hozzá.
Fontos eredmény, hogy a legutóbbi, sorrendben 14. szankciós csomag esetében rögzítésre került, hogy Paks 2 általános mentességet kap. Azaz, ha európai vállalatok részt vesznek a paksi atomerőmű bővítésében, akkor nem kell engedélyt kérniük a saját tagállami hatóságaiktól sem. Ugyanakkor Brüsszel közvetlenül hiába nem szankcionálja a nukleáris ipart, a koronavírus járvány és a háborús szankciók jelentős mértékben negatívan hatottak a gazdasági körülményekre, és kedvezőtlenül befolyásolták az időtényezőt Paks 2 beruházás kivitelezésében.
Magyar Levente emlékeztetett, a Paks 2 beruházásról szóló államközi szerződést több mint 10 éve kötötték, és ez alatt az évtized alatt a világ páratlan módon megváltozott. Ezek a változások indokolják a törvényjavaslatot.
Atomenergia nélkül fenntartható fejlődés sincs. Nem lehetséges az európai zöld megállapodás végrehajtása atomenergia nélkül. Ezt igazolja a tény, hogy a Paks 2 projektnek köszönhetően éves szinten 17 millió tonna széndioxid kibocsátása válik elkerülhetővé, és éves szinten 4 milliárd köbméter földgázimport kiváltását teszi a projekt lehetővé.
Herceg Tamás a Fidesz képviselője szerint az atomenergia termelés képes az ország energiaszuverenitását támogatni, megfizethető energiát adni és a rezsiárcsökkentést megtartani. Földi Judit, a DK vezérszónoka emlékeztetett, a legújabb ígéretek szerint a két új paksi blokk a 2030-as évek elejére ígér energiát.
Az orosz partner bevonásának egyik döntő érve az volt, amint azt a paks2.hu weboldalon a 6. pont alatt megtalálhatjuk, idézem, kulcsra kész, fixáros szerződést kötöttünk a fővállalkozóval, mindezt úgy, hogy közben a beruházás magyar állami tulajdonban marad. A fixáros szerződés révén a 12,5 milliárd eurós beruházási érték nem emelkedhet, attól eltérni nem lehet. Látjuk, hogy a törvényjavaslat ezt az egyik legfontosabb szempontot írja most felül. Pedig tudjuk, hogy az ország teherviselő képessége nem véges.
A DK képviselője szerint a beruházás most forintban kiszámolt értéke is már jelentősen meghaladja a 2014-es értéket. A forint leértékelődése több mint harmadával emelte a projekt árát. Hollik István, a KDNP képviselője hangsúlyozta, a megújuló energiaforrások mellett nincs ellátásbiztonság és nincs stabil energiahálózat alaperőművi kapacitás nélkül, márpedig ebből a legzöldebb, a legbiztonságosabb az atomerőmű, ezt kiváltani nem lehet. Bence János, a Jobbik vezérszónoka is leszögezte, hogy atomenergiára szükség van, de Paks 2 a nukleáris luca széke olyan lassan készül.
És az elmúlt hetekben kijött az a hír, hogy 10 000-nél is több embert várnak Oroszországból Paksra dolgozni. Hát önök nem a mi térségünknek adnak munkát, nem látunk belőle semmit. Nem látjuk a beígért barna mezős ipari területek fejlesztését. Többek között Simontonyán a volt bölgyári ipari terület. De van ilyen Pincehelyen, van ilyen Nagy Dorogon is. Semmit nem kaptunk még belőle. És akkor most önök egy nagy dolgot kérnek tőlünk, hogy támogassuk ezt. Igenis, atomenergiát támogatjuk. Igen, támogatjuk azt, hogy Paks 2 megépüljön, és remélhetőleg a jövőben errefele haladunk, amíg nem lesz fúziós energián, épüljön akár még egy atomerőmű is az országban. Az úgy épüljön, hogy fellendülés hozzon a térségnek.
Szabad István, a Mi Hazánk vezérszónoka is a projekt forint gyengülés és infláció miatti drágulásáról beszélt, hozzátéve támogatják a javaslatot, de nyitottságot és transzparenciát kérnek a Paks 2 projektben, mert a kormány szinte minden információt titkosított a beruházásról.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A szlovák belügyminiszter szerint terrortámadásra készülhettek Szlovákiában a Barátság kőolajvezeték ellen. A tárcavezető erről a hétvégén beszélt, amikor elmondta, hogy támadás lehetséges előkészületeire utaló aktivitást észleltek Kelet-Szlovákiában. A rendőrség két férfit őrizetbe vette az üggyel kapcsolatban, de már mindkettejüket szabadlábra is helyezte. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Matúš Sutay Eštok, szlovák belügyminiszter a Szlovák Közrádió Szombati Párbeszédek című politikai vitaműsorában hírszerzési adatokra hivatkozva azt mondta, létezik egy olyan szervezett csoport, amely terepmegfigyeléseket végez a gázvezetéknél vagy a Barátság kőolajvezetéknél, és nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon is. A terrortámadás lehetséges előkészületeit jelző tevékenységről további konkrétumokat nem árult el a tárcavezető. Matúš Sutay Eštok azonban már a pozsonyi kormány biztonsági tanácsának múlt csütörtöki ülése után megemlítette, hogy az ülésen megegyezés született az ország kritikus infrastruktúrája védelmének megerősítéséről. A belügyminiszter mindezt a nyugat-európai infrastruktúra ellen korábban elkövetett terrortámadásokkal indokolta. A döntéssel összefüggésben Pavol Gašpar, a szlovák titkosszolgálat vezetője két személyi őrizetbe vételéről számolt be, akiket november 26-án tartóztatott le a rendőrség. A Markíza Televízió azonban úgy tudja, mára mindkettejüket szabadlábra helyezték. Egyikük azt állította, hogy nem találtak nála arra utaló bizonyítékot, hogy bármire is készülne. A tévécsatorna információi szerint november 26-án a rendőrök egy olyan ukrán személyt kerestek a kelet-szlovákiai Nagymihályban, aki már hosszabb ideje a városban él. Elsőre viszont nem tudták őrizetbe venni, mivel a férfi menekülni kezdett, végül mégis sikerült feltartóztatni őt. A férfi ügyvédje szerint Védence azért próbált meg elmenekülni, mert megijedt az őt követő jelöletlen rendőrautótól. Terrortámadás előkészítésének gyanújával egy másik férfit is őrizetbe vettek. A belügyminiszter szerint mindketten a Barátság kőolajvezeték könnyebben hozzáférhető pontjait mérték fel, és nem kizárt, hogy terrortámadásra készültek. Az ukrán férfi védője visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy Védencének sem a lakásán, sem az autójában nem találtak semmilyen veszélyes eszközt, fegyvert, robbanóanyagot, vagy egyéb olyan tárgyat, amely egy támadás elkövetésére alkalmas lett volna. Az autóban talált drónról az ügyvéd azt mondta, hogy az magáncélú felhasználásra szolgált. A járműben ezen kívül parókákat, állarcokat és a kritikus infrastruktúráról készült térképeket is találtak. A férfit végül szabadlábra helyezték, nem indult ellene eljárás. Ügyvédje megjegyezte, hogy Védence a kezdetektől fogva együttműködött a rendőrséggel. Átadta a tárgyakat, az elektronikus eszközök kódjait is rendelkezésre bocsátotta, megmagyarázta, hogy melyik nála talált tárgyat mire használta, tette hozzá az ügyvéd. A Markíza úgy tudja, a másik férfit is szabadlábra helyezték, anélkül, hogy eljárás indult volna ellene.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!